Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytatjuk műsorunkat. Lefelé nyitott a villamos modern ranglétrán a Hyundai. A kifejezetten elektromos autók alá tervezett 400 voltos platformra ezúttal az Ioniq 3-as számú sorozata került. A B-szegmensbe tartozó 4 méteres villanyautó azonban meglepetése nem SUV, hanem egy ízig-vérig sportkupé. A valamikori előd a kompakt Hyundai Ioniq-tól eltérően az új, kiváló légenállási tényezőjű modell zömökebb és magasabb, így tágasabb lett. Hajtáslánca nagyjából megegyezik a szintén vadonatúj testvérmodell a Kia EV2-vel. Számos szempont alapján például a csomagtér mérete és kilakítása, valamint a műszerfal nagyvonulú berendezése miatt azonban az Ioniq praktikusabbnak számít. Két akkumulátor méret és kétféle akukémia alkalmazása határozza meg a kocsi hatótávját, amely ebben a méretosztályban a világon egyedülálló módon elérheti akár az 500 kilométert is. A Hyundai mindig is a koreai autógyártás prémium gyártójának számított. A koncern elektromos márkánya, az Ioniq pedig ma is iránymutató a világjárműgyártásában, amelynek sikerét vélhetően az új Ioniq 3-as is további öregbíti majd. Részletek Ördögi Bujától, a Hyundai Magyarországi Kommunikációs és Marketing vezetőjétől következnek. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Köszöntelek, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Nekem meglepetés volt az autó, azért is, mert azt vártam, hogy hát ebbe a méretosztályba is most már lecsöpögve lefolyik a kockásabb formájú emelt hasmagasságú SUV SUV világ, hát nem így történt, és ennek személyesen nagyon-nagyon örülök. Végre egy kupés forma, végre ebben a méretosztályban is egy használható, elegáns, dögös autó, és nem csak teherautó jellegű autók szaladgálnak most már az utakon ezek után.
Igen, egy kicsit hiányos szegmensről beszéltünk, mert gyakorlatilag ez a hatchback, vagy hot hatchnek hívja a Hyundai ezt a formavilágot. Ez gyakorlatilag hiányzik most jelen pillanatban más gyártók kínálatából is. Egyébként egy-kettő majd most érkezik a piacra azért, de valóban a B-szegmensben ez a formavilág, ez most teljesen hiányzik. Ha visszagondolunk egy 10-15 évvel ezelőttre, akkor azért nagyon sok szedán, hot hatch mozgott az utakon, és hát manapság meg már csak nagy kockákba szeretnek ülni valóban az emberek, és alapvetően a praktikus mindennapi használatra egy ekkora méretű autó viszont tökéletesen megfelel. És egyébként, hogyha visszagondolunk a Hyundai Ioniq-ra, amit te is így előd modellként is neveztél egy kicsit.
Mert hogy akkor ezt így hívták, akkor azóta így pedig hívták, az Ioniq egy önálló márkává lépett elő.
Igen, és akkor az olyan 2017 környéke volt, szóval most már azért gyakorlatilag 10 éves autókról beszélünk, azokat nagyon sokat látni még ma is az utakon, hiszen a taxisok például nagyon szerették, egy nagyon tágas, nagyon hatékony, az akkumulátor kapacitást nagyon jól hozó, nagyon, nagyon hatékonyan működő elektromos autó volt, és ezért nagyon-nagyon szerette a piac. Egyébként maga a forma az viszont divatja múltá vált, most már ezek a szedán formák annyira nem, viszont ez a hatchback forma, ez egy nagyon vagány húzás volt szerintem a Hyundai részéről, és egyébként erre ez a márkára jellemző is, hogy nagyon sokszor hoz olyan formai megoldást, hogy olyan dizájnt, ami nagyon megosztó, de nagyon izgalmas is a piacon, például ilyen volt az Ioniq 5-ös is egyébként, hogyha úgy belegondolunk, akkor az egy nagyon furcsa, retro, mégis nagyon modern forma volt, és mai napig nagyon-nagyon jól néz ki az úton, olyan, mintha egy friss dizájn lenne, még mindig pedig most már azért jó pár éves, lassan 5 éves, és az Ioniq 3 is szerintem egy nagyon formabontó, nagyon izgalmas, egy picit ilyen húsvéti tojás alakja van, hogyha oldalról nézzük a sziluettet, egyébként picike húsvéti tojás formájú, meg kis dizájn elemek egyébként el is vannak rejtve az autóban itt-ott-amott, nagyon játékos formában, és hogyha engem egy picit, hogyha a hallgatók esetleg emlékeznek még a Hyundai Veloster modellre, az egy nagyon izgalmas modell volt, az egyik oldalon két ajtója volt, a másik oldalon viszont csak egy, és az is egy picit ilyen hatchback típusú volt, egy kupés, játékos forma volt, egy nagyon különleges formavilágot hozott az autó, és én amikor ezt az autót megláttam élőben, akkor egy picit az volt, csak kerekebben talán egy kicsit jobban felpuffasztva, de valóban a B-szegmensben nézzük a méretosztályt, akkor azért is a centiket, akkor a belső tér, hogyha belülünk ebbe az autóba, sokkal nagyobbnak mutatja magát. Tehát kívülről valóban a B kategória, de a tengelytáv, a szélesre ültetett vagy szélére ültetett kerekek miatt gyakorlatilag belülről egy nagyon-nagyon tágas autóról beszélünk, ami már egyébként a hátsó üléssorban is három teljes értékű ülést tartalmaz, tehát három felnőttnek is kényelmes. A fejtér is elég nagy, ettől mondjuk pont a hátsó része ugye egy ilyen nagyon csapottan megy le, és viszont a fejtér az megmarad így a hátsó részen is, tehát egy normál méretű felnőttnek kényelmes, szóval nincsen nagyon-nagyon lekerekítve hátul. Elől viszont nagyon-nagyon tágas, nagyon jól átlátható, letisztult belső térrel találkozunk. Nekem egyébként a külső dizájnén pont egy ilyen N-line változatot láttam, hiszen Milánóban április 20-án mutatták be egyébként az autót a világnak, és hogy miért ott? Azért, mert a belső tér egy picit a 70-es évek olasz bútor dizájn formavilágot hozza, illetve azt az időszakot igyekszik visszaidézni, és egyébként annak is állít emléket, hogy gyakorlatilag a 70-es években, amikor még olasz dizájnerek segítették a Hyundai munkáit, és az első pónit például piacra dobták, akkor ezek a formák ugye visszaköszöntek. Egyébként ez a retrohoz való kicsi visszanyúlás, ez a Hyundai-nak a modern forma nyelvét jellemzi.
Egyébként, hogyha körbejárjuk az autót, egyértelmű oldalnézetből egy égformát látunk, ennek megfelelően egészen laposított az orrkiképzése, az orrkiképzés mellett pedig ugye van két nappali menetfény, ami még inkább szűkíti, legalábbis optikailag a kocsi orrát, ahol a két vékony, viszintes ledcsík között négy darab pötty látható, az is ledből, és az ugye éjjel-nappal világít, majd mindjárt elmondod, mit jelent ez. Oldalnézetből tipikus kupé, nagyon szép a formavilág, a C oszlopnál fölugrik az övvonal, és a ablak alsó keret, tehát ezért egy hátsó ablak, ez egy háromszöget alkot, és nagyon érdekes hátulnézetből a kocsi, ugyanis van egy apró légterelő az N-verziónál például, és az ablaküveg az szépen ráhajlik szinte a csomagtérajtóra, így a tetővonal, tetőív, amiről te is beszélsz, a tetőív a végén ablaküvegben végződik. Nagyon jó pofa megoldás.
Igen, nagyon jó pofa megoldás, és egyébként ez a légterelő, ez még vagányabbá, sportosabbá teszi a kiállását az autónak. Ez az N-line változat, ami egy ilyen dizájn csomagot jelent, tulajdonképpen én is ilyenben láttam, ez egy ilyen matt piros, fekete kiegészítőkkel, nagyon sportossá teszi egyébként.
És hátul is van négy fehér pötty, most nézek itt egy fotót, nem csak elől, ez pedig jelent valamit. Mit?
Igen, ez a morze, ez a négy pötty, ez a H betű a morze jelek szerint, vagy kódok szerint, úgyhogy ez a H betűt formázza. Mindig a Hyundai szereti a játékos kis apróságokat belevinni. Egyébként például a csomagtartóban felszerelhetőek ilyen pici kiegészítők, mindenféle érdekes kis játékos eszköz, amivel különböző csomagokat lehet beakasztani, rögzíteni, stb. Tehát mindig vannak ilyen játékos kis megoldások. És amit egyébként én nagyon szeretek még ebben az autóban, hogy méret osztályát felül múlva, vagy azon annál sokkal nagyobb értéket tud a csomagtartó ösztérfogata is egyébként. A 322 igen, liter csomagtér az nem tűnik nem, olyan nagynak egy. Ez egy normál ebben a B kategóriában. Viszont a csomagtartó alatt a pótkerék helyén egy 119 literes megabox található, amiben egyébként a legnagyobb méretű bőröndöt simán be lehet pakolni, úgyhogy azt próbálgattuk a újságíró kollégákkal. Rárakom az alaplemezt, vagy ezt a takarót, és utána még a csomagtartóban még be lehet három kabinbőröndöt, tehát komplett nagy családi utazáshoz ki lehet vinni a bőröndöket a reptérre. Úgyhogy nagyon praktikusan használható autóról beszélünk, ami, hogyha belegondolunk a hétköznapokban, a használatunk során nagyjából 90%-ba bőven elég egyébként egy ekkora autó, és nincs szükség arra, hogy az ember szekrényeket, meg nem tudom milyen tárgyakat cipeljen az autójával. Amikor nyaralni megyünk, hogyha repülővel megyünk, akkor még a bőröndök is beférnek, de egyébként kényelmesen utazható is
milyen,
az autó.
Milyen méretű ez a kocsi egyébként? Ugye 4 méterről beszélek, de én legalábbis nem találtam ehhez megfelelő adatokat, hogy milyen a kocsi magassága és milyen a vált tér benne, vagy a kocsi szélessége.
4155 milliméter hosszú, ugye itt egy 2680 milliméter tengelytávról beszélünk
az
egyébként.
Az nagyon nagy.
Igen, nagy tengelytáv, tehát pont ez adja a belső nagyon tágas teret, és egyébként a hátsó lábtér is nagyon sokat fejlődött, óriási hely van benne, pont beült egy 180 centi körüli kollega maga mögé, és még a térde előtt bőven volt hely, tehát pont az a az a hiányérzet, ami az ilyen kicsi autóknál szokott lenni, hogy hát olyan szűkösen kell benne ülni, az itt pont a tengelytávból adódó belső tér miatt nem jelentkezik.
Nekem az a feltűnő, hogy a vezető ülés előtti tér az nagyon hasonlít egy repülőgépére. Tehát olyan megjeleníthető dolgokat látok, és olyan megoldásokat, amely egyedi. Többek között egy hatalmas méretű, most nem a szokványos hatalmas, hanem jó nagy hatalmas középső érintőképernyőn mindent ki lehet helyezni, de a kormány mögött egy egészen vékony elnyújtott pici kijelző is helyet kapott a ablaküveg alsó részén. Már majdnem hasonlít egyébként az iX3-as BMW megoldására, csak az teljesen körbeér a két ablakoszlop között. Itt csak egy ilyen 20-30 centis darabról van szó, viszont a lényeges elemeket oda lehet kihelyezni.
Igen, és így gyakorlatilag a head-up display kijelzője is egy csomó minden igen, oda kerül, és maga a kijelző pedig vagy 12.9 vagy 14.6 colos kijelzőt 14, lehet ugye hatalmas. Belekérni, tehát óriási egy ekkora autóban tényleg mint egy nagy tévé, és ezen minden megtalálható, viszont a fizikai gombok kedvelőinek jelezném, hogy nagyon sok fizikai gomb is maradt az autóban, amivel praktikusan, logikusan odanyúlva tudunk navigálni, tudunk egy csomó mindent állítani az autónak a beállításai között, akár a rádiórendszerrel kapcsolatban, a klímával, stb. És ezek a funkciók azért nagyon jók, mert nem kell igazándiból a tekintetünket levenni, mert én speciál személy szerint nem szeretem azt, amikor mindent a kijelzőről kell navigálni, mert egész egyszerűen elvonja a figyelmet, sokkal jobban szeretem, hogyha tudom, hogy oda nyúlok a kormányhoz, és megnyomok egy gombot, és akkor megtörténik az, amit én szeretem.
Láthatóan a kormány nagyon be van rendezve, itt azon aztán mindent el lehet intézni, ha nem használjuk azokat a tekerő és kapcsoló gombokat, amelyek a hatalmas méretű kijelző alsó részén kaptak helyet. Nem látom a irányváltónak az elhelyezését. Hova került?
A kormány mögött.
Igen,
és egyébként ott vannak ezek a váltófülek, amit már egyébként az Ioniq modellekből
az nagyon fontos a fékezés miatt,
igen,
ugye?
Igen.
Rekuperációt erősíti.
Igen. Úgyhogy ez van, ahogy mondtad egyébként, ami fontos paraméter még természetesen a két különböző akkumulátorcsomag, aminek a kapacitása egyébként úgy néz ki, hogy az egyik, az 300, illetve a hatótáv tekintetében az egyik 344 kilométer megtételére képes, a másik pedig 496, tehát valóban majdnem 500 kilométer hatótáv megtételére lesz képes ez az autó az előzetes mérés
alapján. Nagyon fontos, hogy 42 kWh az egyik, és 61 kWh a másik akkucsomag, viszont nem egyforma
nem,
kémiával készül. Az egyik az lítium-vas foszfát, ugye ez az, ami jobban, lassabban lehet tölteni, viszont sokkal több mindent ki bír, viszont van a komolyabb, nagyobb kapacitású akkumulátor, ha jól tudom, az egy lítium-ionos verziójú, tehát az egy kicsit drágább is emiatt, és talán többet kibír, de viszont gyorsabban tölthető.
Igen. Igen, és egyébként, hogyha a töltést nézzük, akkor az is egy nagyon fontos szempont szokott lenni. Ugye az egyenáramú DC gyors töltőn 10-80%-ra nagyjából 29 perc alatt lehet egyébként a 42,2 kWh-s akkumulátorpakkal szerelt változatot feltölteni. A nagy hatótávút 30 perc alatt és váltóáramú AC töltés esetén 11 kW-tal a szériában és 22 kW-tal is tölthető opciós megoldással, úgyhogy gyakorlatilag ez az autó is azt gondolom, hogy a mindennapi használatban tökéletesen működik, és viszonylag gyorsan is tölthető. Ugye ez nem a 800 voltos technológiát kapta meg, amit
csak
egyébként
az
Ioniq 5-ös vagy 6-os például, de egy ekkora méretű autónál azt gondolom, hogy ez tökéletesen
ez bőven elég. Ez bőven elég. Még sokak szerint a 11 kW-os AC töltő is bőségesen elég, hiszen ha az ember hazamegy, akkor szokta ezt használni, rádugja, reggel leveszi, teljesen mindegy, hogy milyen sebességgel tölti fel az éjszaka, viszont nem kell megfizetni pluszban. Viszont ami nagyon érdekel, hogy miért van az, hogy ugye két akkumulátor csomag mellé egyfajta motor társul, viszont a kisebb akkumulátorral erősebb a motor, tehát 147 lóerős, a nagyobbal csak 135. Mi ennek az oka?
Igen, itt a ugye a két változat között azért alapvetően a töltési sebessége, ahogy te is mondtad, ami fontos különbség, illetve azt gondolom, hogy súlyban és egyéb paraméterek tekintetében nem változtatja meg a két akkumulátor közötti különbség a ezt a változatot, viszont egyrészt árban is, másrészt a hatótáv szempontjából más. Ugye, na, az is érdekes, hogy a kisebb teljesítményű...
Gyorsabb,
igen. A kisebb teljesítményű...
9 másodpercet gyorsulása van, igen.
Igen. A kisebb teljesítményű akkumulátorpakkal szerelt változatnak van ugye a nagyobb lóereje, tehát ott a teljesítmény leadás, a nyomaték és a teljesítmény leadásnak az üteme az sokkal gyorsabb, tehát dinamikusabban használható az autó. Ugye 9 másodpercről beszélünk, egyébként ez egy 147 lóerős összteljesítményre képes ez a változat, és a nagyobb hatótávú modell, az pedig 135 lóerő, tehát valamivel kevesebb is 9,6 másodperccel alatt gyorsul. Egyébként a végsebesség mind a két változat esetében 170 km/h és 250 Nm nyomaték megtételére leadására képes.
Nagyon fontos, hogy mindkét akkucsomaggal együtt az autó tudja V2L-es rendszert, szabványt, azaz két irányú töltése alkalmas, 15 amperes 230 voltos dugallyal lehet meghajtani valamit, hogyha megállunk valahol kempingezni. Ez nagyon-nagyon hasznos dolog ma már.
Igen, a Hyundai-nak egyébként az elektromos modelljeiben szinte mindegyikben elérhető, az Instervel a legkisebben is egyébként opcióban, de ez egy hasznos kiegészítő, amit nagyon sok esetben lehet használni, például, hogyha mondjuk a elektromos árammal valami probléma van a lakásban, akkor az egész lakásnak a működését meg lehet oldani, például az autóról, de nyilván ez nem a mindennapokban használt dolog. Ami még egyébként nagyon nagy újdonság ebben az autóban, és először mutatkozik be a Hyundai modellek esetében, az a Pleos Connect infotainment rendszer, ami egy nagyon fontos, hogy itt ugye nem a telefonunk kitükrözéséről beszélünk, hanem ez az Android Automotív operációs rendszerrel
először működő a Hyundai életében.
Rendszer. Uh-huh. Igen, a Hyundai modellek esetében ez teljesen különállóan működik, és ugye nagyon sok mindent ki tudunk tenni a kijelzőre, ugye ez egy óriás nagy méretű kijelző, ahogy mondtuk.
Egy számítógép jön létre gyakorlatilag.
Gyakorlatilag egy számítógép, igen, amiben egyébként nagyon-nagyon sok járműinformációhoz, navigációs rendszerhez és online szolgáltatásokhoz hozzá lehet férni. Egyébként megtalálható ebben a modellben a méretosztálya ellenére egy csomó olyan vezetéstámogató rendszere a Hyundai-nak, ami a nagyobb modellekből ismert, például a digitális kulcs is, ami egyébként okostelefonnal nyitható. Benne van például egy ilyen Memory Reverse Assist rendszer, ami azt jelenti, hogy ha nagyon szűk helyre beállunk, akkor utána ők a kitolatást is megjegyzi, tehát magától gyakorlatilag kitolatni is ki tud ezekről a szűk helyekről. A 360 fokos parkolórendszer, kamerarendszer és minden egyéb autópálya asszisztens, beparkoló, automata beparkoló rendszer, nyomvonal memóriás tolatós segéd, szóval tényleg minden benne van.
Van még egy dolog, ami itt tűnt fel először, azt hiszem a Hyundai vagy az Ioniq házatáján, a Plug and Charge. Tehát, hogyha az ember erre előfizet nyilvánvalóan, akkor a regész rendszer megjegyzi az adatait, és utána bárhol megáll egy töltőnél, nyilván nem megfelelő töltőhálózatról beszélünk, csak elég rádugni a kábelt, nem kell semmit foglalkozni, nem kell applikáció, nem kell bejelentkezni, egyszer megjegyzi az ember adatait, és bedugás, kidugásig föltölt, és vége van mindennek, semmiféle adminisztráció nincs. Nagyszerű.
Igen, ez is a nagyobb modellekből ismert, egyébként most az Ioniq 9-esben használtuk, vagy vezettük be például Magyarországon, mert előtte egy magyar töltő hálózattal álltunk szerződésbe, de egyébként a Charge My Hyundai rendszerben nagyon-nagyon sok töltő hálózatrendszer van benne, például az Ionity is, ami ugye nagyon gyors töltésre ad lehetőséget, és ugye a Hyundai modelljei képesek is gyors töltésre, ezért hasznos, hogyha ezt a rendszert tudjuk külföldön és Magyarországon is használni, de egyébként nagyon sok töltő hálózattal együtt tud működni, és így egy nagyon egyszerűen tényleg csak a saját applikációba való beregisztráció vagy regisztráció után lehet ugye ezzel a Plug and Charge rendszerrel tölteni a autót.
Mindössze egy percünk maradt, nagyon érdekel az új Ioniq 3 magyarországi fogadtatása. Van-e már valami képetek róla, hogy milyen igények mutatkoznak ebben a szegmensben, hány autót lehet eladni, ráadásul úgy, hogy nagyon komoly konkurencia még azért nem topzódik, de házon belül azért van egy, ugye, álltok itt a Kia házatáján. Szóval hogyan lehet eladni ezt az autót ma?
Ami még fontos, hogy Törökországban fog készülni Izmitben ez az autó. Szeptemberben kezdődik meg a gyártás, tehát nagyjából október vége felé várjuk az első modelleket. Így most egy tört évről beszélünk. Ugye nagyon várjuk, hogy majd esetlegesen új elektromos autó támogatási rendszer is majd egyszer csak elindul a piacon, és nyilván ez nagyban meg fogja határozni. Egyébként az Európai Unióban várható jövő év elején egy olyan általános uniós tagországokra vonatkozó elektromos autó támogatás, amiben a kisebb modellek férnek bele, például ez is, és európai gyártású modellek, és ugye a török gyártás az európai gyártásnak számít, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon fontos lehet ebben a szegmensben, akár a flottavásárlók, akár a magánvásárlók kapcsán. Én azt gondolom, hogy a fiatalabb korosztályt is meg tudja szólítani ez a formavilág, és mindenkit, aki az izgalmasabb megjelenésű autókat szereti, mindezt nagyon praktikus használhatósággal, hatótávval, gyors töltéssel és nagyon jó árazással.
Tehát hányat szeretnétek eladni egy teljes évben akkor? Most a történetet hagyjuk az idei 3-4 hónapot.
A teljes évre azért nem mondok most nagy számokat, mert nagyon-nagyon befolyásolja a támogatási rendszer. Hogyha valóban bevezetik ezt az Európai Unió, akkor sokat, igen, igen. Most itt az első időszakban erre az 1-2 hónapra azért mi egy néhány száz darabot tervezünk.
Az is nagy.
Az is nagy, igen, de az Instar fogadtatása is egyébként nagyon jó volt az elején, és ugye itt egy jóval nagyobb autó, meg formailag egy vonzóbb megjelenésű autóról beszélünk.
Két kalappa Ibolya. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Ördög Ibolyát, a Hyundai magyarországi kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.